Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium örömhír Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Abban az időben keresztelő János megjelent Júdea pusztájában, és így tanított. Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa. Ő volt az, akiről Izaiás próféta ezt mondta, a pusztában kiáltónak szava. Készítsétek elő az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. János öltözéke teveszőrből készült, és bőrövet viselt a derekán, sáska is vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán vidéke. Megvallották bűneiket, és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk, viperák fajzata. Ki indított benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgő harag elől? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét, és ne higgyétek, hogy közben azt gondolhatjátok, a mi atyánk Ábrahám. Mert mondom nektek, Isten ezekből a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. Fejszét ráhelyezték már a fák gyökerére, kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely jó gyümölcsöt nem terem. Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki én utánam jön, az erősebb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy saruit hordozzam. Ő szent lélekkel és tűzzel keresztel meg titeket, kezében tartja már a lapátot, hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát magtárába gyűjti, a pejvát pedig oldhatatlan tűzben elégeti. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Tessenek helyet. Kedves testvérek, advent második vasárnapján ezt halljuk. A pusztában kiáltónak szava. Készítsétek az Úr útját, és tegyetek egyenessé ösvényeit. Keresztelő Jánosról van szó, aki a pusztában lép fel, és ez az adventi hang hallatszik a pusztában. Advent azt ígéri nekünk, hogy megváltozhat a pusztaságunk, virágozni kezdhet mindaz, ami bennünk el nem érte, ami a pusztához hasonlít. Manapság a városi embernek milyen puszta élménye lehet, ha csak nem megy el, ugye, Palesztinába. Ha nagyobb városokat nézünk, Polgár is elég nagy város egyébként, de a beton rengeteget, hogyha látjuk, a hatalmas nagy emeletes házakat, ahol az emberek nem ismerik egymást, együtt élnek egymás mellette, elég csak a városba átnézni egy picit. És nem beszélve arról, hogy az emberi szívekben milyen pusztasság lakozik, minden üres, kiüresedett, az emberi kapcsolataink, magatartásaink, jelrendszerünk, szimbólumaink, kommunikációnk. És ilyen módon a puszta a magányosságnak, a magunkra maradottságnak a jelképe. Értelmetlenséget jelent egyébként a puszta, kapcsolat nélküliséget, szárasságot és kiszáradást. A negyedik század szerzetesei, a sivatagai atyák nem véletlenül mentek a pusztába. Nem azért mentek, mert ott olyan jól érezték magukat. Menekültek ugyan ki a világ, a város zajából, a pusztaságba, de tisztában voltak azzal, hogy aki a pusztába megy, az találkozik nem csak a sátánnal, a démonokkal, a rosszal, hanem elsősorban saját magával. És azt hiszem, hogy az embernek saját magával szembesülni talán a legnagyobb nehézség. Nem azért, mert rosszak vagyunk, hanem azért, mert az ember mindig más szeretne lenni, mint aki valójában. És éppen ezért ugye nehéz szembesülnünk a saját valóságunkkal. Nagy bátorság kell ahhoz, hogy az ember kivonuljon a pusztába, és vállalja mindazt, ami a lelki állapotát esetleg tükrözi a magányával, az ürességével, a hontalanságával és az otthontalanságával. És a pusztában az egy félelmetes hely, ott vannak a vadak, a féktelen erők, ezek ugyanúgy bennünk is működnek. Puszta hely, a puszta az a hely, ahol találkozhatunk kíméletlenül saját önnön valóságunkkal. És a szívünk ezen pusztáját kell előkészítenünk, legalábbis a pusztába vezető utat, hiszen az üdvözítő az hozzánk akar jönni, nálunk akar lakni, szívünkben akar lakást venni. És ehhez kell készítenünk az utat. De hogyan? Úgy, mint keresztelő János. Ehhez viszont bátornak kell lennünk, és saját magunknak is ki kell vonulnunk ebbe a pusztasságba. Mindent meg kell vizsgálni magunkban, ami elfojtott, ami elnyomott, ami beárnyékolt, és ezt föl kell tárnunk az Isten előtt. Nem könnyű. Nem könnyű bocsánatot kérni valakitől, vagy megbocsátani, vagy elfogadni magunkat olyannak, ahogy mondtam, amilyenek vagyunk, mert mindig mást remélünk és mást szeretnénk. Illúziókban élünk, álomvilágban sokszor. Tervezgetünk, hogy ilyenek, meg olyanok, meg amolyanok fogunk majd egyszer csak lenni, hogy majd egyszer csak valaki béka voltunkat megcsókolja, és akkor talán valamivé változhatunk. Minden esetre az Isten valóban készen áll arra, hogy ilyen módon ihlessen és illessen bennünket, hiszen az imádság, az ad orémus, az valójában annyit jelent, hogy a szájhoz. Tehát valamiképpen egy ilyen szent találkozást ad az Isten a lélekben, és a pusztaságunkban akar velünk találkozni. Ott akar velünk találkozni, ahol nem tudunk védekezni. Mert mi szépen fölékesítjük magunkat, kívül is, talán néha belül is, és mindig Babilon, vagy éppen Jeruzsálem, vagy valami szent helyen akarunk találkozni Istennel. Tanítjuk és hisszük is, valljuk, hogy a templom az Istenház, ahol találkozhatunk az Istennel. Ez kétségtelen. De hogyha én nem vagyok kész erre a találkozásra, akkor lehet, hogy itt ülök, és közben jaj, már hol jár a gondolatom. Egészen mással, a szomszédommal leszek elfoglalva. Vagy az otthoni dolgaimmal. Azt is idehozom, és nem tudok szabadulni tőle. Vagy nem tudom odaadni a jó Istennek. És éppen ezért, ha engedjük Jézust a pusztasságunkba, akkor valóra válik az, amit Izaiás próféta ígér, amikor így ír 35. fejezet 1-től 6. versig, örüljön a puszta és a kiaszott vidék, újjongjon a sivatag és viruljon. Viruljon, viruljon, mint a lilium, és örömében újjongva daloljon, akkor ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve újjongva újjong, mert vizek fakadnak a pusztában, folyóvizek a sivatagban. Csodás, hogy Izaiás próféta több száz évvel Jézus születés előtt így ír. Vizek fakadnak a pusztában. Azaz, ha az Isten az emberi szívbe beköltözik, akkor ott az emberi pusztaság, a szívnek a pusztaságában forrás fog fakadni. Jézus az élet forrás, ezért mondjuk. És aki ebből a forrásból iszik, az nem hal meg sohasem. Hiszed ezt? Kérdezi Jézus. Hát ezt a forrást szeretnénk, hogy megtalálja bennünk Jézus, mert megvan. És minden emberben szeretné ezt megnyitni, ezt az élővizek forrását. És akkor minden virulni fog bennünk. Attól függetlenül, hogy a puszta még puszta marad, azért legyünk reálisak, hiszen a pusztasságban, ha van egy forrás, nem változik az egész pusztasság termékeny földé. De egy bizonyos terület igen. Egy bizonyos rész, igen, ezt hívjuk oázisnak. És meg kell becsülnünk. És amikor az embert érik a külső bajok, nehézségek, keresztek, problémák, akkor a keresztény ember, akiben ezek a lélek forrásai fakadnak, az vissza tud térni ehhez. Van miből oltani a szomját, és nem keseredik el. Amikor a belső ürességével, pusztaságával találkozik, hiszen a lelkünk forrásából mindig tudunk inni, és ez elég lesz ahhoz, hogy termékeny legyen az életünk. Azt hiszem, ez a lelki élet. Hogy mindig visszanyúlunk a forráshoz, aki Jézus. A másik gondolat még, hogy a puszta az nem csak az üresség, a küzdelem, az imádságnak a helye, a megkísértési, a viaskodási, ezekről mind hallunk a pusztában, hanem a találkozásnak is a helye. Emlékezzünk arra, hogy a sivatagban a zsidó nép hogyan tapasztalta meg az Isten jelenlétét, mikor vándorolt 40 éven keresztül, 40 évig lázongott, és mindig az Isten ellen kiáltozott sokszor, de mindig találkozott ezzel az Istennel. Akár a tűz alakjában, nép előtt, nép után ment, akár felhő alakjában, akár a víz, amelyik fakadt a forrás, amelyik fakadt a sziklából. Nagyon sok jelét adta Isten, hogy a vándorló népével van együtt. Isten a pusztában nagyon sok csodát tett, és nem csak annak idején, az Ószövetségben, amikor a zsidó nép vonult, hanem mi hiszünk abban, hogy az Új Szövetség, az Egyház, az egy vándorló nép. Együtt megyünk, kiáltozunk és sírunk. És együtt tapasztaljuk meg az Istennek a jóságos szeretetét is. És a csodáit is. Adventben ezeket a csodákat láthatjuk, ha észrevesszük őket. Egy ismerősöm mesélte napokban, hogy hát nem kapott annyi jutalmat, vagy csak a tizedét, mint a többiek. Nem a jutalom érdekelte, hanem maga a tény, hogy nem becsülik ennyire a munkáját. Mondtam neki, hogy hát figyelj, de én úgy tudom, hogy az Isten százszorosan fizet meg annak, aki őt szereti. Én hiszek ebben. Erre egy fél óra se telik, vele telefonál, hogy most telefonáltak rám, hogy nyertem 100 000 forintot valami, nem tudom milyen sorsoláson. Szóval ilyen hamar válaszolna az Isten? Hát mondom, ez is előfordul, de nem kéne ebből rendszert csinálni? Elhisszük-e, hogy az Isten jobban szeret bennünket, mint mi önmagunkat, mint mások? És valóban a belső erőnkből kell táplálkoznunk. És végül számomra egy nagyon kedves mondat a mai evangéliumból, amit szentelésem jelmondatául is választottam. Isten képes ezekből a kövekből is fiakat támasztani. Isten számára semmi sem lehetetlen. És hogyha én még kőszívű vagyok, ha talán annyira elvetemült is vagyok, az Isten képes belőlem is Isten fiait varázsolni. Képes élővé tenni, élő kövekké tenni. Olyan kövekké, akik tanúságot tesznek az Isten szeretetéről. Adjunk hálát Jézusnak, hogy jön, mi megyünk, és a találkozás reményében imádkozva folytassuk, de hát a Szent Misének a következő részét. Amen. Isten.